ביטון סטודיו.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 30. epizódja. Vendégeimmel beszélgetünk jó könyvekről és rossz könyvekről, írókról és trendekről, ajánlunk letehetetlen olvasmányokat és olyanokat, amik megváltoztatták az életünket. Ha velünk tartasz, garantáljuk, hogy nem lesz több rosszul választott könyv, tehát hallgass minket, és nyugodtan lapozz a 99-re. A mai idei utolsó epizódban, ha már itt a karácsony és a nagy főzések, sütések ideje, akkor egy szakácskönyvről beszélgetünk. Vendégem lesz Iklódi Dóra, a Cukormentes Örömök című szakácskönyv szerzője, aki egyébként inzulinrezisztens, úgyhogy könyve a cukorbetegeknek és az inzulinrezisztenseknek is egy nagyon hasznos olvasmány lehet. Aztán Böszörményi Gyula árulja el, hogy mi életekönyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belekezdünk, hallgassátok meg, hogy miről fog szólni a Beaton Studio legújabb podcastje, a Felforgató következő epizódja.
Valószínűleg mindig én vagyok a fő motiváció, a saját személyem.
Sziasztok, én Kadarkai Endre vagyok, ez pedig a Felforgatók, egy podcast bátor magyarokról.
Elgondolkodtam azon, hogy én nem az egyetemből szeretnék nyugdíjba menni.
A Felforgatók azok, akik letérnek a kitaposott ösvényről és saját utat választanak. Akik átírják a játékszabályokat. Akik, ha elbuknak, csak azért is újra kezdik.
Remek fordulat volt az én életemben, hogy kitettek, és észbe kaphattam, hogy ez nem az én utam.
A műsorban hétről hétre olyan magyarok történetét meséljük el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Vegyünk példát róluk, tanuljunk tőlük, legyünk minél többen felforgatók. Kövessetek bennünket, iratkozzatok fel a műsorra, Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik.
Sportolót lehet, hogy egy ország tud ünnepelni, de egy ilyen kötözködő alakot, mint én, az csak egy szűk tábor, aki érti őt. Ez nekem ez elég.
Beaton Studio.
A mai idei utolsó epizódban, ha már itt a karácsony és a nagy főzések, sütések öröme és ideje, akkor ismeritek meg ebben a témában egy igen hasznos olvasmányt, a Cukormentes Örömök című könyvet, és annak szerzőjét, Iklódi Dórát, aki bloggerből lett gasztroguru, immár szakácskönyvvel, aki előadásokat tart felnőtteknek, gyerekeknek, ugyanis könyve egy hasznos életmódkönyvnek is betudható, hiszen maga is inzulinrezisztens. Erről a betegségről egyre többet hallunk, és fogunk is a következő 20 percben, hiszen erről is beszélgetünk. Azt hiszem, nem túlzás azt mondani, hogy korunknak egy népbetegsége az inzulinrezisztencia. Az én környezetemben is nagyon sok inzulinrezisztens van, de azok kedvéért, akik nem tudják, hogy mi ez, akkor kezdjük innen, Dóri, hogy mi ez a betegség?
Nekem ez a betegség, bár nem szeretem betegségnek hívni, inkább egy állapotnak, ezelőtt, hát már lassan 5 éve, hogy kiderült, egy nőgyógyászati betegség kapcsán, és éppen ezért, hogy a PCOS, policisztás ovárium szindróma kapcsán derült ki, és ebből is azért kikövetkeztető, hogy sokkal több nőt érint, bár egyébként férfiakat is, csak nekik sokkal inkább fedve maradnak a tünetek. És amikor kiderült nekem ez a betegség állapot, akkor rettenetesen kétségbe estem, hiszen mindenhol azt lehetett olvasni, hogy hát ez egy gyógyíthatatlan dolog, teljes életmódváltást igényel, nehezebb lesz teherbe esni.
Ezért sok nőt érint, hiszen ugye mindenkit azzal riogatnak, hogy nem lehet babája annak, aki ilyen betegségben, vagy akkor állapotban szenved.
Igen, tehát hogy ez egy hatalmas félelem ilyenkor az emberben, hogy emiatt nehezebb lesz, vagy egyáltalán nem lehet. És hát az első 1-2 hónap azért nekem is iszonyat nehéz volt, leginkább így sírtam, hogy akkor ezt most hogy is fogom megoldani, főleg úgy, hogy akkor is már rajongtam a gasztronómiáért, imádok enni, imádom a nagymamámnak a főztjeit, ami hát azért nyilván nem a diétás kategóriába tartozik.
Mondjuk ez nem látszik rajtad, hozzáteszem.
Köszönöm. És hát akkor ugye volt egy pont, amikor eldöntöttem, hogy oké, ezt így nem lehet, tehát hogy lehet, nyilván lehet önsajnálatba merülni, de én inkább egy másik utat választanék, és akkor elkezdtem utána olvasni, hogy mi is ez az egész, nyilván több orvoshoz is elmentem, és átalakítottam az életmódomat ennek megfelelően. Ugye azt kell erről tudni, hogy ez egy anyagcsere betegség, a sejtek azok rezisztensé, tehát ellenállóvá válnak az inzulinnal szemben, és a szervezet nem tud annyi energiát felvenni, amennyi neki kellene, ezért még több inzulin termel, hogy azt tudja ellensúlyozni, és ennek az inzulin többletnek aztán rengeteg káros következménye van, ugye leginkább ugye a hormonrendszerre, ugye a nőknél azért van az, hogy mondjuk nem jön meg rendszeresen a menstruációja, pattanásos bőr, kihullik a haja, stb. Tehát ennek nagyon-nagyon sok tünete van.
Most már 5 éve szenvedsz ettől. Hogyan jutottunk el odáig, hogy lett egy szakácskönyved?
Elkezdtem először Instagramra felrakni képeket, amiket készítettem otthon, ugye minden receptet átalakítottam, ami hagyományos volt erre az életmódra, ugye nem lehet fehérlisztet használni, cukrot, túlzottan feldolgozott élelmiszereket, és ahogy egyre több ételt posztoltam, úgy egyre többen kerestek meg, hogy fú, ez nekik nagyon tetszik, küldjem el a receptet, adjak tippeket, tanácsokat, nekem hogy volt, stb. És igazából így indítottam el a blogomat, és aztán a blogból nőtte ki magát ez a dolog odáig, hogy most már egy szakácskönyvben található meg ez a 70 recept, a reggelitől egészen a vacsoráig. Nyilván ez egy hatalmas gyűjtemény, amiben törekedtem arra, hogy leginkább hagyományos receptek vannak átalakítva, tehát tényleg, amit a nagymamánál otthon megszoktunk, mindig azokat az ízeket keressük. Tehát így nyilván lehet szentjakab, kagylót, meg hasonlókat enni, de hogyha az embernek mondania kell gyorsan egy kedvenc ételét, akkor valószínűleg valami olyan lesz, ami gyerekkorában szeretett. Úgyhogy ebben a könyvben ezeket vettem elő, hogy aki életmódváltásra kényszerül, vagy mondjuk szeretne egészségtudatosan étkezni, az ne úgy élje meg, hogy ez egy lemondás, vagy kínzás, hogy ezt nem ehet, hanem úgy élje meg, hogy így is lehet, és hogy mennyi újfajta alapanyag van egyébként, amit az ember amúgy nem használna, vagy nem ismerne, és hogy ez egy tök jó tanulási folyamat is.
Picit még az állapotnál, vagy betegségnél maradva, hogyha fogalmazhatok így, mennyire sok embert érint, tudjuk ezt? Egyfolytában tartasz gyerekeknek és felnőtteknek is előadást, tanfolyamokat szervezel, nagyon sokan mondtad, hogy most Debrecenben voltál, ahol közel 100-an voltak, és mindenki arra kíváncsi, hogy hogyan lehet inzulinrezisztensként, cukorbetegként normális életet élni, gondolok itt a konyhára, a konyhaművészetre. Szóval, hogy mennyi embert érint, azt tudjuk-e, meg mi a tapasztalat a hétköznapokból?
Egyre több embert érint, vagy legalábbis egyre több emberről derül ki, mert most került úgy fókuszba ez az egész. Lehet, hogy régen is pont ugyanennyi volt, tehát, hogy nem egy ilyen növekvő tendencia, csak régen nem foglalkoztak vele, vagy nem derült ki. Elvileg legutolsó ilyen tanulmányok szerint minden tizedik nőt érint. Például, ugye a cukorbetegség meg még több embert, ugye ez a cukorbetegségnek az előszobája, tehát hogyha már itt meg tudjuk fogni, akkor jó esetben nem leszünk cukorbetegek. És igen, egyébként jó, hogy említetted a gyerekeket is, mert 11-12 éves korban is kiderülhet, hogy van ilyen a háttérben. Ez egyrészt ugye örökletes is lehet, másrészt pedig az élelmiszereknek a minősége az, ami ugye egyre rosszabb, és tényleg, hát mondjuk ki szemetet eszünk nagyon sokszor. És ez ugye nagyon nagyban befolyásolja ezt az állapotot is.
Karácsony előtti utolsó epizódunk most a podcastben. Most lehet, hogy sokan arra gondolnak, hogy hát köszi, de hát jön a karácsony, amikor a legtöbb cukrot esszük. Mit gondolsz, vagy mit tanácsolnál azoknak, akik mondjuk itt állnak a nagy sütések, főzések előtt, és úgy vannak vele, hogy hú, lehet, hogy tényleg oda kellene figyelni.
Az első és legfontosabb szerintem, hogy ne karácsonykor akarjuk a világot megváltani, tehát ne akkor kezdjük el életünk diétáját és fogyókúráját, mert ami nagyon fontos szerintem az életmódváltásban, meg úgy alapvetően az életben, az a fokozatosság. Ha valakiről kiderül, hogy ez a betegsége, akkor érdemes nem úgy hozzáállni, vagy nem úgy kezdeni, hogy hazamegyünk a kamrába, kidobunk mindent, ami ott felelhető, holnaptól beiratkozunk az összes csoportos fitness órára, ami van, még jogára is elmegyünk, meg még pszichológushoz is, és akkor az életünknek a minden területét megváltoztatjuk, mert ez egy hatalmas sok a szervezetnek, meg lelkileg, mentálisan, mindenhogyan. Úgyhogy először is ne karácsonykor fogjunk a legnagyobb diétába, mert ott fogunk ülni sírva a falat, hogy mindenki beegíteszik, mi meg nem ehetünk. Tök jó, hogyha készülünk olyan sütikkel, ételekkel, ami mondjuk cukormentes, inkább teljes kiélésű lisztet tartalmaz, de ne legyen bűntudatunk akkor sem, hogyha mondjuk egy szelet hagyományos zserbó, vagy egy szelet begli becsúszik, mert az egyensúlyra kell törekedni, és hogyha mi azt érezzük egész karácsonykor, hogy tényleg ez egy Isten csapása, és csak sajnáljuk magunkat, akkor az a sokkal rosszabbat teszünk, mint hogyha megennénk azt az egy szelet beiglit. Fontos, hogy ne a tökéletességre törekedjünk, hanem az, hogy elég jól csináljuk.
De ha például változtatni szeretnénk, akkor kezdésnek nagyon jó a könyved. Itt van előttünk, gyönyörű kiadás egyébként. Tavaly jelent meg, nagy sikere volt, és idén újra nyomták. Azért ez is egy visszajelzés, hogy sokan szerették, és hogy hasznos lehetett. Van-e kedvenc recept belőle?
Az egyik a kakaós csigának a receptje. Például az tejterméket sem tartalmaz, úgyhogy tejérzékenyek is nyugodtan fogyaszthatják, és az egy olyan recept, ami tényleg ilyen két nap múlva is puha, ha még marad addig. Úgyhogy arra büszke vagyok, és nagyon szeretem.
Örülök, hogy itt vagy, mert legalább egy kicsit betekintetünk a kulisszák mögé, hogy hogyan készül egy ilyen szakácskönyv. Imádom a szakácskönyveket, ugyan olyan túl sokat nem szoktam őket forgatni, de hogy egy millió van otthon, és ez nagyon szép, gyönyörűen van fotózva, nagyon tetszenek a képek, nagyon inspiráló, és szerintem ilyen ez a jó szakácskai, amit ha lapozgatsz, akkor úgy, hú, de kedvem lenne megfőzni ebből mindent. Lássunk majd picit a kulisszák mögé, hogyan készült ez a könyv?
Ugye első körben maga, hát a kézirat a legfontosabb. Nagyon sok recept már megvolt alapvetően, és ugye nyilván kellett még újakat kitalálnom hozzá. Ez nagyjából a kéziratnak a leadása, megírása az egy ilyen 3 hónap volt. Utána kezdődik a szerkesztői kör és a fotózás. Ezt a 70 ételt, ezt egy hét alatt fotóztuk le, vagy főztük le és fotóztuk le, mert ugye nyilván ilyenkor a fotózás során teszteljük is folyamatosan, és hogyha még kell, akkor változtatunk. Ez egy abszolút csapatmunka, mert ott van a fotós, ott van, aki segít nekem a konyhába, aki javarészt a férjem, a szerkesztő, a grafikus, tehát hogy egy nagyon nagy csapat áll e mögött, egy nagyon profi csapat, aztán végül pedig a kommunikáció. Úgyhogy ez egy ilyen fél éves munka volt körülbelül, hogy ez kijöjjön.
Nagyon sokan mondják, hogy hát már boldog-boldogtalannak jelenik meg könyve. Szerinted mikor érdemes szakácskönyvet egyáltalán kiadni, vagy hogyan lehet ezen a borzasztó nagy piacon egyáltalán, akár olvasóként, akár olyan emberként, aki szeretné egy jó szakácskönyvet venni, eligazodni?
Tényleg elég sok a szakácskönyv. Szerintem akkor érdemes, hogyha már az embernek van egy bázisa, egy követő bázisa, vagy olvasó bázisa, akikre lehet építeni. Azért anélkül nagyon-nagyon nehéz szerintem ebbe így belefogni. Egyrészt nyilván az eladások miatt is, de másrészt a receptekre való visszajelzés is nagyon-nagyon fontos, mert én is azért így építettem fel, vagy azért ezeket raktam, mert tudtam, hogy az én olvasóimnak mi az, ami segítség, mi az, amit szeretnek, keresnek. Az, hogy olvasóként hogyan igazodunk el a könyveknek a piacán, hát ez egy nagyon... Jó kérdés.
Például, te mi alapján választasz, hogy van-e kedvenc?
Hát érdekes, mert nekem főleg külföldi szakácskönyvek vannak otthon, bárhol járunk külföldön, akkor így azért 2-3-4 darab azért így beúrik a kosárba.
Érthető.
Főleg most nyáron voltunk Dániában egy hónapot, és hát ott legszívesebb minden könyvet hazahoztunk volna, amit csak láttunk. Engem főleg azért ezek inspirálnak, meg én azért, tehát, hogy szakmai szemmel nézem ezeket, és úgy választom ki a könyveket, hogy mi az, amiből tudok tanulni.
És van olyan esetleg, ami a magyar piacon, ami ismerős, vagy van a polcodon, és szereted?
Amit nagyon szeretek, az Janics Szabó Virágnak az Örömfőzés című könyve, ami azért különleges, és tényleg a magyar piacon egyáltalán nincs ilyen, mert nem csak testi oldalra közelíti meg a főzést, hanem mint hogy benne van a címében, hogy örömfőzés, a lelki oldalát is megnézi, hogy egy-egy alapanyagnak milyen hatása van a lelkünkre. Ráadásul ugye elég sok gyógynövényt használ, lehető virágokat, tehát szerintem ez egy olyan könyv, ami abszolút egy ilyen üde színfolt a magyar piacon.
És szerinted mitől jó egy szakácskönyv?
Én azokat a könyveket szeretem, ami ahogy te is mondtad, hogy az embernek megjön a kedve ahhoz, hogy na jó, akkor most bemegyek a konyhába, és ezt azonnal elkészítem. Viszont azért olyan alapanyagokat tartalmaz, amit könnyen, gyorsan be lehet szerezni. Ne azzal menjen el egy fél nap, hogy rohangál az ember a kulinárisba meg össze-vissza, hogy beszerezze ezeket a különlegesebb dolgokat, mert akkor már alapban kicsit úgy elmegy a kedve az embernek, meg hát arról nem is beszélve, hogy elég költséges lesz a vége. Úgyhogy szerintem meghozza a kedvet, olyan alapanyagokat tartalmaz, ami azért könnyen beszerezhető, és én szeretem azokat, ahol vannak tippek vagy tanácsok. Tehát, hogyha tényleg így leírja azt, hogy na itt erre figyelj, hogy ennél a tésztánál mondjuk egy kicsit lágyabb tésztát kell kapnod, ez normális, ne ijedj meg, és akkor így megy tovább. Lehet azért, mert én nagymamámnak a saját kis füzetkéjén, vagy ilyen receptes füzetein szocializálódtam, rengeteg van neki, és mindig egy-egy receptet, hát van, hogy ilyen két A4-es oldalon keresztül vezet le, még hogyha ilyen iszonyat egyszerű is, mert így mindenre felhívja a figyelmet, ami hiba lehetőség lehet, és amire oda kell figyelni. Úgyhogy én ezeket szeretem.
Nagymamád mit szólt hozzá, hogy saját szakácskönyvelet az unokájának?
Hát nagymamám szerintem minden egyes lapnál sírt valószínűleg, amikor lapozta. Hát rettenetesen büszke rám, és ugye nagyon sok recept tőle van, csak átalakítva, úgyhogy ilyen duplán büszke valószínűleg, hogy az ő receptje is így helyet kaptak.
Gasztroforradalom van, én azt gondolom, és lassan ott tartunk, hogy részben mondjuk az ilyen konyhafőnök és társai műsoroknak köszönhetően tényleg mindenki tudja, mi az a fine dining, és lassan azt gondolom, hogy egyre többen tudják azt is, hogy az egészséges ételek mit jelentenek, hogy mi az, amit érdemes lenne talán mellőzni. Legalábbis bízom ebben, hogy most már egyre több a tudatos ember. Na de te hogy látod ezt a változó gasztrokultúrát, hogy az emberek mennyire egészségtudatosak, vagy mennyire hajlandóak feláldozni egy-egy jó zsíros nagy pörköltet mondjuk egy-egy egészségesebb ételoltárán?
Van gasztroforradalom, és igen, tehát tényleg tudatosabbak az emberek már, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt. Ez annak is köszönhető, hogy a boltoknak a polcain sokkal, de sokkal több a reform élelmiszer, több édesítőszer van, több fajta liszt, bio dolgok. De ugye ezzel szemben, meg ugye nyilván ezt meglovagolva sok a fitness, és idézőjelbe tettem a fitness szót, fitness élelmiszerek, ami alapvetően nem az, és sajnos ugye elég sokszor becsapják a fogyasztókat, akik azt hiszik, hogy na most ezzel nagyon jót teszünk magunknak, most egészséges dolgot reggeliztem, és hogyha megnézzük az összetevőket, akkor jobb lett volna, hogyha egy lekváros kenyeret teszik reggelire. Én is nagyon sokszor úgymond így elbízom magam, hogy jaj, de jó, nagyon szuper, az emberek egyre érdeklődőbbek, egyre többen figyelnek erre, hogy egészségesen legyenek, aztán rájövök arra, hogy én nagyon szűk körben mozgok. Mármint arra értem, hogy főleg ugye itt Budapesten, ahol alapvetően azért sokkal több a lehetőség, akár arra, hogy megvegyük ezeket az élelmiszereket, akár arra, hogy megtanuljuk elkészíteni. Úgyhogy amikor elmegyek vidékre, vagy hazalátogatok, mert egyébként vidéki vagyok, akkor úgy arcul csap, hogy nem biztos, hogy ez így van, mint ahogy én azt elsőre gondolnám.
Férjeddel együtt dolgozol, ő séf, van egy ételműhely nevű helyetek, ahol egyrészt fotóztok, másrészt ott tartasz tréningeket, kommunikáció szakemberként indultál, ugye mondtad a blogot is, social médiával is foglalkozol, hát nyilván a saját Instagramodat is te kezeled, szóval nagyon sok mindent csinálsz, és mellette édesanyja is vagy már. Mik a fő mérföldkövek, vagy főpontok az életedben?
Egyébként nagyon jól összeszedted.
Köszönöm, készültem.
Alapvetően marketinges vagyok, tehát hogy ezt a területet igyekszem úgy minél inkább összekötni mindennel, amit imádok. Tartalomgyártással foglalkozok, egyrészt ugye a saját oldalamról, másrészt ügyfeleknek, recepteket fejlesztek magazinokba, fotózok, ez a kreatív része, a másik része az, hogy a saját helyünket menedzselem, oda a rendezvényeket szervezek, én is tartok workshopokat, tanfolyamokat, és ami ugye a legnagyobb szerelem az nekem a food styling, amikor ugye nagy kampányoknál, ételfotózások során én varázsolhatom szépé az ételt és annak a környezetét, és tényleg annyira jó érzés, amikor látom azt utána nagy felületeken, kint plakátokon, vagy bárhol megjelenik.
Nagyon izgalmasan hangzik. Ezért is jó ez a podcast szerintem, mert különböző embereket ismerünk meg különböző területekről, és valahogy mégiscsak a könyvek kötnek össze minket, hiszen a szakácskönyved apropóján beszélgetünk. Mi lesz a következő könyv? Mert hogy tudom, hogy már leadtad a kéziratot.
Hogyha minden jól megy, akkor húsvét előtt kint lesz a boltoknak a polcain. Ez pedig ugyanúgy ez a cukormentes téma, csak ez desszertek. Cukormentes desszertek lesz egy könyvbe összegyűjtve, és mert annyit már elárulhatok, hogy nyilván ezek is inkább a hagyományos vonalon mozgó desszertek lesznek, hogy senki nem maradjon ki a jóból.
Szeresként azoknak, akik nem mernek kísérletezni, de most lehet, hogy kaptak inspirációt, azoknak mit üzennél?
Most például ugye, hogy délelőtt is diákoknak tartottam előadást, nekik is azt mondtam, hogy hogy fejlődni csak akkor lehet, hogyha kicsit kilépünk a komfortzónánkból, és az igaz a konyhára is. Hogyha valahol azt érezzük, hogy na, ettől picit úgy félünk, vagy picit nem merjük meglépni, na, akkor ott azt kell megcsinálni, és azt kell meglépni. És higgyük el, hogy igazából nem lehet elrontani. Tehát nem lehet rosszul csinálni ezt az egészet, és hogyha már ezzel a szellemiséggel indulunk neki, akkor abból csak valami jó dolog jöhet ki.
Nagyon szépen köszönöm, Dóri, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. A mai adásban Böszörményi Gyula, az Ambrózi Báró esetei bestseller sorozat írója mesél a kedvencéről. Kivételesen viszont nem én, hanem kollégám, a Felforgatók című podcast vezetője, Kadarkai Endre járt Böszörményi Gyulánál, hiszen a Felforgatók karácsonyi epizódjában ő lesz Endre vendége. Hallgassuk meg tehát, hogy mi Böszörményi Gyula élete könyve, és azt fontos tudnotok, hogy Endre az otthonában kereste fel az írót, aminek következtében a hang nem stúdió minőség.
Itt ülünk, nem is tudom mennyi könyv között, és gondolom ez csak a töredéke, de ha azt arra kérnének, hogy egyetlen egy könyvet mondj, ami abszolút meghatározta az életed, aminek a mondandója szinte sarokkövekként van meg benned, akkor melyiket mondanád?
Eszterházy Péternek a Harmónia Szelesztitét.
Az nem könnyű könyv.
Nem könnyű könyv, és hihetetlen hatással volt rám, amikor elolvastam. Minden mondata egy-egy hihetetlen szépen kidolgozott gyöngyszem, egy nagyon szépen megcsiszolt gyémánt. Én ámulva olvastam azt a könyvet, csodálatos.
Apa regény is egy kicsit? Emiatt?
Apa regény is, és lehet, hogy ezért is hatott rám annyira, mert nekem is elég sok konfliktusom volt apámmal, tehát lehet, hogy így összecsengtünk a könyvésén. De sok minden más is, sok minden a stílus, a hangulat, az a bölcsesség, ami árad a sorok közül, az számomra nagyon sokat jelentett akkor, amikor olvastam.
Tudsz mondani nekem egy olyan példát, hogy talán egy kicsit máshogy viszonyulsz, gondolsz jelenségekre, emberekre, élethelyzetekre, köszönhetően annak, hogy te ezt elolvastad?
Nézd, nekem volt szerencsém ismerni személyesen is Péter, de sokkal később ismertem meg, mint ahogy a Harmóniát olvastam. És ugyanazt tapasztaltam a személyes találkozásunkkor, amit a könyv olvasása közben is éreztem. Ettől is hiteles számomra egyébként az ő írói munkássága. Hihetetlen nyugalmat, bölcsességet árasztott ez a könyv számomra. Olyan finom, kicsit talán ironikus humort, amivel fel lehet fogni az életet, amivel hozzá érdemes állni az élethez, a létezéshez, az mind benne van a Harmóniában.
És hogy kell hozzáállni a létezéshez?
Bölcs félmosollyal, megértő félmosollyal, hogy jó, hát érnek bajok minket, érnek bántások minket, meg találkozunk olyan emberekkel, akikkel jobb lett volna talán nem találkozni, kerülünk olyan szituációba, amit jobb lett volna elkerülni, és vannak fájdalmaink, de még a fájdalmaink is tanítanak minket, és megtanít a Harmóniára, hogy ezt ezzel a bölcs félmosollyal tudjuk elviselni.
Eszterházy azt mondta, hogy pont ilyen volt, így élt, ez volt a filozófiája.
Nem tudom, én nem nyilatkozhatom a Eszterházy filozófiájáról, sajnos most már ő sem, de nem mernék ilyen mélyen belemenni. Én azt tudom elmondani, ahogy rám hatott egyrészt a személyisége, másrészt a könyvei, és rám így hatott. Én ezt kaptam tőle, hogy elviselni a sorsot, és méghozzá úgy elviselni, hogy közben élvezzük is a létezést, azt ő nagyon tudta, vagy legalábbis nagyon át tudta adni.
Ő a te írói munkásságodhoz hogy viszonyult? Tudsz róla? Olvasott tőled?
Idén a könyvhétre megjelent egy kötetem, aminek az a címe, hogy Kucu és más életszilánkok, és amikor egyszer Péterrel együtt vacsoráztunk, akkor én elmeséltem neki az életemből néhány sztorit. És a Péter azt mondta, hogy Gyula, hát ezeket meg kéne írni. Ne hülyeskedj már. Hát állj neki és írd meg ezeket. Na most a más életszilánkok azok a novellák, amiket Péter biztatására önéletrajzi novellák, amikben megírtam ezeket a történeteket. Úgyhogy ezt a kötetet például egyértelműen neki köszönhetem, vagy köszönhetik az olvasók. Ő hozta ki belőlem, mert úgy érezte, hogy ezek a történetek fontosak.
Vámos Miklósról hallottam egyszer egy mondatot, miszerint nem 10 könyvet kell egyszer elolvasni, hanem egy könyvet 10-szer. Te a Harmónia Celestis-szel így vagy?
Igen, igen. És mindig ugyanúgy élvezem, és mindig valami picit más, valahol más kincset találok benne, mert én változom közben, és megint valami mást mond, de megint valami olyat, ami számomra nagyon fontos. Egyébként Vámosnak igaza van. Igen, tehát hogyha rátalálunk a könyvünkre, akkor azt többször elő kell venni, és többször el kell olvasni.
Manapság mit olvasol? Sokat olvasol?
Sokat, ez nekem kötelező. Nem is érzem jól magam egyébként, hogyha kimarad egy olyan nap, amikor ne tudnék olvasni. De mindent. Tehát
De bocsánat, a szellemi edzettségedhez, tehát írói edzettségedhez szükséges, szókészlet tekintetében, vagy egész egyszerűen van benned olyan intellektuális igény, ami nem hagyja ezt a fajta restséget, nevezetesen, hogy pár napig elkerüld ezt a könyvtárat?
Valószínűleg mindkettő. Akkor, amikor én írok valamit, dolgozom valamin, akkor általában hasonló habitusú, vagy korban játszódó, vagy hangulatú szövegeket olvasok, vagy regényeket olvasok, és mindent, amit szeretek, és ez nagyon széles spektrum. Tegnap fejeztem be Agatha Christie-t, ma már Krúdy Gyulát olvasok, két állítólag nagyon különböző világ, szerintem nem annyira egyébként, csak teljesen más a ritmusa, és mind a kettőt imádom például.
Tényleg mindenevő vagy? Tehát az útirajztól kezdve, Goethéig, a filozófikusokig mindent?
Igen, csak hangulat kérdése. Tehát van, amikor sarokba vágok egy-egy könyvet, mert nem a könyv tehet róla, hanem én nem vagyok abban a hangulatban, hogy éppen a kezembe kelljen venni. Illetve hát ismerjük el, hogy azért van, jelennek meg szép száma rossz könyvek is, és akkor, hogyha ilyenekbe beleakadok, akkor azokat gyorsan félreteszem, mert oly rövid az élet.
Hogy rossz könyveket olvasok. Igen. Mi a szelekciós szempont, hogy azt mondod, hogy na jó, ebbe belekezdek?
Elsősorban a saját hangulatomhoz válogatok könyvet, hogy mihez lenne most kedvem. Mondok egy példát. Valamelyik nap levettem a polcról Konrád György egy régebbi könyvét, elkezdtem olvasni, megállapítottam, hogy csodálatos a szöveg, eszméletlenül nem érdekel. Most nem. De pontosan tudom, hogy mikor fogom elővenni, ugyanis most már beleolvastam, és nagyon pontosan tudom, hogy ezt a Konrád könyvet akkor fogom olvasni, amikor magam is majd valami hasonló hangulatba kerülök, illetve hasonló hangulatú novellákat akarok majd írni, és akkor csodálatos lesz.
Böszörményi Gyula december 25-én lesz a Felforgatók vendége, amikor egy hosszabb életút interjút, portrébeszélgetést hallgathattok meg vele. Mutasd a könyvespolcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Ezen a héten Sophie Collins Kahlo című könyvét választottam. Frida Kahlo mexikói festőnőről rengeteg mindent tudunk, sőt azt gondolom, hogy az egyik legnépszerűbb festő Magyarországon is. Amikor 2018 nyarán a Szép Művészeti Múzeumban kiállítása volt, akkor elképesztően hosszú sorok álltak azért, hogy megnézzék a festőnő munkáit. Az életéről is sok mindent tudunk, ennek ellenére most megjelent egy új kötet róla, ami ráadásul nagyon izgalmas és látványos infografikákon keresztül mutatja be az életét a lehető legérthetőbb módon. Frida életének 50 legérdekesebb és legfontosabb állomását ismerhetjük meg, mindezt a szöveg mellett komoly vizuális megjelenítéssel. Mivel a hangsúly a képeken, a grafikákon van, így azok számára is izgalmas lehet a könyv, akik nem olvasnak olyan sokat, nem megszállott könyvmolyok, vagy például megriadnak a sok szövegtől. A festőnő, aki férjehez kétszer is hozzáment, aki nem mellesleg a szintén világhírű festő Diego Rivera volt, első önálló kiállítására mentőautóval érkezett. Nyilvántartás nem vezetett a festményeiről, ezért a világ számos pontján magángyűjteményekben is vannak képei. Sőt, az 1990-es évek után számos hamisítvány is megjelent, és ez csak néhány érdekesség, amik a könyvből kiderülnek. Azt gondolom, még azoknak is tud újat mutatni, akik jól ismerik Frida művészetét, sőt a rajongóknak kötelező darab a polcra, mert maga a kötet is egy műalkotással ér fel. Én legalábbis így érzem. Gyönyörű munka lett. Hiánypótló és kreatív. Tehát még egyszer Sophie Collins, Kálló, olvassátok el. Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a Lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
Valószínűleg mindig én vagyok a fő motiváció, a saját személyem.
Sziasztok, én Kadarka Jendre vagyok, ez pedig a Felforgatók, egy podcast bátor magyarokról.
Elgondolkodtam azon, hogy én nem az egyetemről szeretnék nyugdíjba menni.
A Felforgatók azok, akik letérnek a kitaposott ösvényről és saját utat választanak. Akik átírják a játékszabályokat. Akik, ha elbuknak, csak azért is újra kezdik.
Remek fordulat volt az én életemben, hogy kitettek, és észbe kaphattam, hogy ez nem az én utam.
A műsorban hétről hétre olyan magyarok történetét meséljük el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Vegyünk példát róluk, tanuljunk tőlük, legyünk minél többen felforgatók. Kövessetek bennünket, iratkozzatok fel a műsorra Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik.
Sportolót lehet, hogy egy ország tud ünnepelni, de egy ilyen kötözködő alakot, mint én, az csak egy szűk tábor, aki érti őt. Ez nekem ez elég.
Lapozza 99-re Szabadoságival.
Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 30. epizódja. A következő pár hétben picit pihenek, téli szünetre megy a Lapozz, de nem maradtok műsor nélkül, mert az elmúlt 30 epizód legjobbjaiból válogattunk. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, és hogy hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövesd a műsort az Instagramon. A podcast megtalálható a Spotify-on és az iTunes-on is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el, lehetőleg 5 csillaggal értékelni a műsort, mert ezzel kerül előrébb a top listán. Köszönjük! Ha pedig kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, akkor iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A zenei szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Szabados Ágit hallottátok, köszönöm, hogy velem voltatok egész évben. Januárban újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek, és remélem, hogy a fa alatt is sok csodálatos könyv vár majd rátok. Kellemes ünnepeket, olvasók!
Beaton Studio.